Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Apa a mozit hajt négykezes filmes podcast 8. adása. Szeretettel köszöntünk benneteket, én Dinai Bence vagyok.
Én pedig Sípos Gábor, sziasztok!
Sziasztok! Szokásunkhoz híven, illetve hát gyakorlatilag már a műsornak a megszokott menete, az, ahogyan felépítjük, hogy egy rövid témával kezdünk, majd pedig egy viszonylag hosszabb, több percet igénylő témát bontunk ki, nem lesz ez másként ma sem. A rövid téma, vágjunk is bele in medias res, ez nem más, mint hogy nemrégiben kijött az ilyen talán első, vagy az ilyen bővebb előzetese az új Space Jam filmnek.
Ami... De, és közben mosolyogsz egyébként, igen. De ez sokat takar, ugye miután csak hangban hallanak bennünket, így azért mondtam el, hogy mosolyogsz, mert azért ez sokat elárul.
Néha többet is, mint szeretném. Egyébként...
Kedvenced volt?
Én az eredetit szerettem. A Michael Jordan-es 1996-os filmet én szerettem. Az egy jó gyerekkori élmény volt. És megnéztem most ezt a immár LeBron James kosár, hát a legenda fenomén. Még talán túlzás, de...
Mondjuk úgy, hogy fenomén.
Igen, kosár fenoménnak a főszereplésével készült. Nem fogott meg ez az előzetes, nagyon nem. Ugye az előzőnek, illetve hát az eredetinek az volt a bája egyrészt, hogy hát a valóságot vegyítették ugye a 2D-s animációval, ahol ugye Tapsi Hapsi és társai gyakorlatilag a Looney Tunes rajzfilmekből szerepeltek ebben a filmben Michael Jordannel a főszerepben, és ugye nem az volt az egyetlen ilyen film, tehát például a Roger Nyúl a Pácbanra emlékezhetünk, meg több ilyen film is volt, amely vegyítette ugye a technikákat, és egyrészt 2021-ben ez már nem egy truváj. Tehát ennyit nem elég mutatni. Jó, persze látjuk, hogy itt nem csak az van, hogy 2D-s animáció van, hanem amikor úgymond a valóságba átkerülnek ezek a rajzfilm figurák, akkor ők is kapnak testet, tehát megjelennek a 3D-s térben ilyen módon is, nem csak rajzolt 2D-s formában, de ez önmagában nekem nem adta el. És megnéztem az előzetest, és volt egy nagyon pici szekunder szégyen érzetem.
Ezeknek a folytatásoknak, meg az újabb ilyen történet felelevenítéseknek azért megbeszéltük már, hogy azért iszonyatos a rizikófaktora. És azt is megbeszéltük már ugye az előző podcastekben, hogy más az, amit te gyerekként, fiatal felnőttként egy megnézett filmben megkapsz, mint élményt. Nehogy Isten elmész egy udvarlás kellős közepette a moziba, elviszed a kedvest, mondjuk nehogy Isten a leendő feleségedet, gyermekeid anyját mondjuk teszem fel a moziba, kaptok egy olyan élményt, ami mögött egy érzelmi töltet is van, vagy ha mondjuk gyerekként elmész, akkor haverok között végre anyától kaptam mozira pénzt, és akkor elmegyünk és veszünk popcornt, veszünk kólát, és a szabadság érzete ott van bennünk, tudod, és van egy ilyen töltete a film mögött, és aztán pedig most felnőttként, kialvatlanul, mert ugye neked is kisgyereked van, kialvatlanul odaülsz, mondjuk teszem fel, és megnézel egy előzetest. Vagy megnézel egy filmet, más energiákat fog felszabadítani, nem akarok ilyen nagyon szájncista vonalakba elmenni, de más energiákat fog felszabadulni, más gondolatokat fog hozni egy adott film, lehet, hogy még akár ugyanaz a film is egyébként, amit annó moziba láttál. Visszatérve egyébként a 96-os Jordannel készült filmre, nekem is hatalmas élmény volt megnézni, akkor ugye az a technika akkor egy nagyon érdekes dolgot hozott, ugye a képzelet és abszolút a valóság ötvözete volt, és jó volt a sztoria is a filmnek, tehát cuki volt, tehát érdemes volt megnézni, legalábbis szerintem.
Uh-huh. Volt egy bája, én inkább igen. Azt mondanám. Igen, ugye igen. Vicces volt, és azt hiszem, hogy annál a filmnél volt az I Believe I Can Fly, a betétdal, valamiért ez rémlik, még hogy a klipben is benne volt, a klip is olyan volt, igen. Hogy ahogy Michael Jordan átrepül a pályán, majd zsákol, tehát ezek mind megmaradtak, tehát ilyen 90-es évek vibe, ez jön vissza, amikor erre a filmre gondolok, na most semmi ilyesmit nem éreztem, nyilván felnőttünk, egyebek, stb., ez sok mindent el lehet mondani, de igazából nekem LeBron sem, bár nem követem annyira az NBA-t, vagy úgy általában a kosarat, de nekem azért LeBron sem, tehát ő megosztó figura nekem annál, mint amilyen mondjuk Michael Jordan volt a 90-es években.
Figyelj csak, tehát a 90-es években azért Jordant is sokan szerették, sokan nem szerették. Tehát
csak,
pont,
csak az internet nem tartott még ott, ahol most.
Ez valóban így van. Egyébként nekem tudod, mi ugrott be erről a rövid témáról, meg úgy egyébként az új Space Jamről. Ugye az internet népe és az egykori rajongók felhördültek. És ugye, tehát megbeszéltük már, hogy azért a podcastek alatt nekem azért a szexista humorom kijön mindig, és sírva nevettem egyébként, hogy tehát nem bírom kimondani, vagy nem, bocsánat, nem bírom kihagyni azt a poént, hogy a rajongók, akik iszonyatosan várták ezt az új részt, hogy megint, azon vannak felháborodva, hogy a női nyuszi főszereplő, hát kevésbé bögyike, mint mondjuk teszem föl a régi filmben, mert ott kifejezetten szexszimbólumot állítottak föl, ugye, a főszereplő hölgyből.
Hát, mint ahogy a Roger Moore a Pácban is, hogy Jessica Rabbit, gyakorlatilag sokaknak a nedves álmával volt egyenlő. Valahol értem, valahol meg tényleg felolvasunk egy ilyen cikket, hogy a rajongók ezen föl vannak körülve és röhögsz, tehát nem tudsz már.
Igen, hát ez történt.
Ez vicces. Ez valahol nagyon szomorú is egyébként, tehát hogy nehogy már egy animált nyúl karakteren kérjük számon azt, hogy miért nincsenek mondjuk meg az elsődleges és másodlagos
szexuális nemi jellegei.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy...
De látod mégis, tehát látod, és ebből nem egy, nem kettő, hanem rengeteg hír született, hogy a rajongók ezt nagyon-nagyon-nagyon savalják, hogy akkor ez nekik nem tetszik. Tök jó egyébként, mert mellé kell tenni, tehát tényleg, amit mondtál, internet, szabadon leírhatja mindenki a gondolatait.
Mondjuk abban most ne is menjünk bele, de azért említsük meg, hogy hát vannak ezek az úgynevezett furik, akik szeretnek ilyen mindenfajta plüss állatnak öltözni, és...
Én tevének szoktam, csak nem vicceltem.
Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen, tud, nem olyan, mint a cosplay, amikor beöltöznek, tudod, az általuk kedvelt karakternek, hanem, hogy ez egyfajta ilyen szexuális identifikáció is egyben. Bizonyos helyeken.
Bence, kinek, mire mozdul meg a libidója? Ennyire egyszerű a történet. Azért aberrációból van bőven. De ne menjünk el ebbe az irányba.
Ne, már... ne, különösen úgy egyébként, hogy a Space Jamről beszélgettük is a gyerekkori élményekről, de nem, tehát, viszont ezt hozzá kellett tenni, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a vonal, amikor számon kérik a nyuszin, hogy miért nincsenek meg ez a különböző jegyek, hát ez valahol ebbe kapcsolódik bele, és szerintem egyébként megérni az, hogy külön foglalkozzunk a furry témákkal, amellyel most nem fogunk. Nos, hát megnéztük ezt az előzetest, én nem voltam tőle elragadtatva.
Igazából én sem dobtam egy hátast, tehát megnéztem. Nagy valószínűség szerint egyébként maga a film, hogyha megjelenik, akkor valamilyen úton, módon én is meg fogom nézni. Természetesen...
A gyerek miatt?
Hát a 4 éves kisfilmat nem viszem még el.
Őt nyilván nem viszed még el, viszont tapasztalatnak megnézed a filmet, hogy összegyűjtöd azokat a filmeket, amikre azt mondod, hogy hú, ezt megnéztem, és ez később, amikor már abban a korban lesz, akkor bátran meg tudod nézni vele.
Egy nagyon fontos témát lebentettél meg, és én úgy gondolom, hogy ezt akár be is harangozhatjuk egy picit, hogy a közeljövőben valamelyik podcastben egyébként erről fogunk majd beszélni, mert hogy nagyon fontosnak tartjuk, és ezt az első adásban leszögeztük, és azóta szerintem nem is biztos, hogy ejtettünk szót arról a témáról, hogy mi felelős apukaként nagyon meggondoljuk, Bence tervei szerint meggondolja majd, én viszont gyakorló apukaként 4 éves kisfiam, meggondolom majd, hogy mi elé ültetem. Bocsánat, nem majd, jelen pillanatban is meggondolom, hogy mi elé ültetem le. Én nagyon szűröm a tartalmakat. Egyébként csak egy érdekesség, mikor kisebb volt, akkor a Sauna bárányt mutattuk. Mellé kell tenni, apuka is nagyon jól szórakozik a Sauna bárányon, sírva röhögök rajta egyébként, mert nagyon ötletes, és most a Netflixen ráakadtam, hogy a Sauna bárány az ott van. És belögtem a gyereknek, hogy nézd csak ezt, mikor kisebb volt egy picikét, akkor nagyon szerette. Tudom, emlékszek rá, mondja a gyerek, és sírva röhögünk ketten a Sauna bárányon, agyrém.
Na. És gyorma animáció.
Igen, de engem nagyon szórakoztat, és jók az abszurd poénok benne egyébként, tehát jók a humorok, ugye az angol humor, én nagyon kedvelem egyébként.
Na, akkor ennyi volt a rövid témánk, és nem sokára folytatjuk a mai fő témánkkal, ami nem más, mint a western filmek, különösképpen a spagetti western filmek, úgyhogy tartsatok velünk.
Podcast filmekről és sorozatokról hallgatólagos beleegyezésükkel.
Kedves hallgatók, folytatjuk mai podcastunkat, nem mással, mint a western filmekkel, illetve azon belül is különösképpen foglalkozni szeretnénk a spagetti western szubzsánerrel, ha szabad ezt a sallangmentes kifejezést használnom. Miért érdekel bennünket a western, Sipi?
Alapjában véve, amikor ezt a témát én feldobtam, hogy western, akkor úgy gondolom, hogy a western maga, mint műfaj, az egy rettentően meghatározó alapeleme, és itt most beszélgetünk arról, hogy ugye maga a western, mint stílus, már a néma filmeknél is megjelent. Ugye 1903, a nagy vonatrablás. Tehát, hogy és most egy olyan filmet mondtam, amiben érdemes belenézni, ott van fönt a YouTube-on egyébként, és ha valaki belenéz, akkor már ott feltűnnek azok a stílusjegyek, amik egyébként megjelentek az 50-es évek végén, a 60-as évek, amikor mondhatjuk azt, hogy a westernnek a hőskora volt valójában.
Nem? 30-as, 40-es évek inkább. A klasszikus western.
A klasszikus western, de én úgy gondolom, hogy már a nagy popularitást elérő, és tényleg az igazán nagy fellendülése, és ha már emlegetted a spagetti westernt, akkor az a 60-as évekre tehető, 70-es évekre.
A spagetti western, igen. Ellenben ugye a spagetti western az azért is érdekes, lesz majd, amiről beszélünk, de nem fogom előre az egészet lelőni most, mert az nagyon sok új szempontot, új látásmódot hozott be. És megihlettem, mert a spagetti western, hát ráncsuk le a leplet már most előre, európai westernről beszélünk.
Igen, tehát ezzel kapcsolom össze az előbb, amit én gondoltam, és mondtam, hogy valójában Európába, én fogalmaztam rosszul, igazad van, mert az európai csúcsa a spagetti westernnek köszönhetően tehető a 60-as, 70-es évekre, ugye? Tehát Amerikában már valóban igaz, hogy a 30-as, 40-es években ott már azért dübörgött a western iránti imádat, és szerintem azért fontos a téma, hogy tényleg az első kérdésedre is válaszoljak, az pedig az, hogy a western, mint műfaj, a mai napig tetten érhető, akár még a fantasztikus filmekben is. Tehát maguk az alapelvek, amik abban a filmben és abban a közegben működtek, ugye az 1800-as évek vagy nyugatán, Amerikában, azok az alapelvek, amit a westernbe ültettek, azok a mai napig működnek egy-egy filmben, sőt, tehát ezt szinte bármelyik akciófilmre át lehet majd, hogy nem ültetni. Csak más köntösben, nem kolttal és nem sarkantyús csizmával szaladgálnak lóháton, hanem mondjuk motoron, autóval, vagy ne adj Isten űrhajóval, ugye hát, hogy elmenjünk a sci-fi irányába.
Mert hát erre is tudunk egészen konkrét példát hozni.
Hozunk is.
És hozunk is. Ellenben, hogyha visszamegyünk tényleg az egésznek az origójához, ahhoz, hogy miért is volt ennyire népszerű, ahogy említetted, már 1903-ban született némafilm, ami reflektált erre a korszakra. Ugye ezt Amerika hőskorának szokták mondani, a vadnyugatot. Egyébként ugye ez a westernes, vadnyugatos éra, amíg ugye a vasút hálózat kiépítése ugye nagyon gyakran visszajövő téma volt ezekben a western filmekben, indiánok területén átmenni, banditák, amikor kirabolják a postakocsit, meg az egyebeket, ezek visszatérő elemei voltak ezeknek a filmeknek, tehát ez nem volt egy nagyon hosszú éra. Ellenben annyira mély hatást gyakorolt, az amerikai köztudatban nyomot hagyott, hogy amikor a western filmekről, western éráról beszélünk, akkor egy ilyen megkonstruált eredet történetet, vagy még inkább legendáriumot látunk a western filmekben. Kicsit magyar népmesék, ami nekünk a magyar népmesék, az az amerikaiaknak a western, kevesebb fantasztikus elemmel, ellenben legalább olyan nevű hősökkel, akiket így kapásból fel tudnak sorolni, talán a mai fiatalok már nem, viszont mégiscsak volt azért az amerikai filmezésnek egy jó 3 évtizede, amíg szórták ezeket a filmeket, és mindig volt rá kereslet, és meg is tudott újulni.
Igen, és ha most visszaugrunk Magyarországra egy picikét, akkor azt mondom, hogy Tenkes kapitány. Ugye? Tehát az idősebb korosztály, főleg ugye a 40-en túliak azért emlékeznek még azokra a fekete-fehér, egyébként gyönyörűen fotografált és jó sztoriú filmekre.
Eke Mátéval a főszerepben, illetve Zente
Ferenccel. Igen, és akkor utána mehetünk tovább a filmes írába, és hozhatnánk még erre rengeteg témát, de ott is ezek a magyar hősök jelentek meg, amit most te mondtál, ugye az amerikai vonzatban, ki kellett találni, és kellett adni egy ilyen jellegű misztikumot, egy mesevilágot felhozni, hogy az emberek örüljenek valaminek, ugye tök jó egyébként.
Hoztam egy idézetet meglepő helyről, de kapásból ez volt az első, amikor arról az jutott eszembe, hogy hát az amerikai legendáriumhoz mennyire hozzátartozik maga a western, az az, hogy ugye a művészetek közül számunkra a legfontosabb a film. És ezt Lenin mondta. És nem meglepő egyébként, hogy ő ezt mondta, hiszen tényleg a 20. századnak a kiemelkedő legfontosabb médiuma az a film volt. Már sajnos azt kell mondanom, hogy volt, de tényleg ez volt. Na, ezt az amerikaiak magukévá tették. Nem véletlen egyébként, hogy ennyi film, ennyi western film született, és ekkora nagy volt a népszerűségük. Azért, amikor klasszikus western filmekről beszélünk, akkor olyan neveket mindenképpen el kell mondjunk, hogy John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda, és még sorolhatnánk sok olyan nevet, akiknek a neve egybefort ezzel a műfajjal. John Wayne nem is igazán lehetett másba látni.
Nem, de ő a klasszikus, markáns arcú, el tudta játszani az összehúzott szemöldökű, nagyon haragszom feelinget, és el tudta játszani a hőszerelmest is. Tehát, hogy ő azért több stílusú filmben szerepel, de alapjában tényleg ő a Poros Vadnyugatnak volt a hőse.
Mondjuk azért Wayne-nek szerintem nem volt akkora színészi eszköztára, viszont azt, amit ő itt megtanult ezekben a filmekben, azt ő hozta. Tehát ha elhangzott az, hogy John Wayne, akkor tudtad, hogy milyen típusú, stílusú filmre tudsz számítani, tehát ez abszolút benne volt. És ugye ezeknek a filmeknek mindig az volt a lényege, hogy van a jó cowboy, vagy a jó sheriff, vagy az abszolút hős, ugye, és banditákkal, postakocsi rablókkal, illetve hát őslakosokkal, tehát indiánokkal is összetűzésbe keveredtek. Ugye nekünk az NDK-s western filmek azért picit máshogy, ugye már Karl May regényei nyomán mutatták be ezeket a filmeket, többek között Gojko Mitic főszereplésével, de...
Amit nagyon szerettünk.
Amik jó filmek voltak, az az érdekes, hogy én is néztem tévében annak idején, kisebb koromban, ezeket a filmeket, az Ezüstó kincse és hasonlókat, és éreztem, hogy azért van itt különbség az amerikai westernnek, meg az ilyen európai, hát easternnek szokták egyébként hívni, van különbség a kettő között, de mivel jó volt az alapanyag, Maj Károly, ahogy ugye magyarítani szoktuk általában, és Verne Gyula, igen. És Meinl Gyula, ugye a Julius Mein, de ezek jó dolgok voltak, tetszettek, kalandosak voltak, és ez elég volt. Ellenben, ugye amikor arról beszélünk, hogy western, és megkonstruáljuk a saját nemzetünknek a legendáriumát, vagy legalábbis egy szeletét erőteljesen megkonstruáljuk, akkor ebbe robbant bele, és akkor most térjünk át arra a szubzsánerre, amiről mindenképpen beszélni akartunk, a spagetti western, hát most már talán azt mondhatjuk, hogy intézménye.
Igen, mert hogy amikor ez bekerült Európába, még az 50-es évek legvégén, ugye a 60-as évek elején, akkor itt ilyen jellegű filmek nem készültek. Viszont Amerikában akkora zsánere volt ezeknek a filmeknek, és a mozik akkorákat kaszáltak egyébként ezekkel a western filmekkel, hogy az európai filmgyártók ezt elirigyelték. És egyébként ennek a központja bármilyen meglepő Olaszország volt. És tudod, mivel próbáltak befutni ugye az első ilyen jellegű filmekkel? Importálták a színészeket Amerikából, és ugye nem nagyon tudták megfizetni őket egyébként, mert ezeknek a színészeknek nagyon magas volt a gázsjuk, és vagy már kiöregedő színészeket hoztak, akiket egyébként mondjuk teszem fel, már Hollywoodban nem nagyon akart foglalkoztatni, vagy pedig nagyon befutó színészek, még a hírnév előtt lévő, de úgy nézték, hogy akkor ő is. Nagyon érdekes forgatások voltak ezek, mert azért ott ugye az amerikaiak nem tudtak olaszul, az olaszok meg hát nagyon nehezen boldogultak az angollal.
És ez a mai napig így van, tehát ez egy nemzeti sajátságok.
Igen, és én olvastam egy történet, hogy iszonyatos bonyodalmak voltak egy ilyen forgatáson, és nehezen tudták leforgatni a filmeket, amiket egyébként utószinkronizálni kellett, ugye pont emiatt, mert hogy az olasz, és milyen érdekes, általában a főszereplő hölgyeket azok olasz színésznők, tehát ilyen latinos színésznők alakították, ez könnyű volt ráhúzni egyébként ezekre, mert ha Amerikában forgatta a film, mondjuk úgy, mint helyszín, akkor mexikóiknak állították be az olasz, egyébként kreóbőrű vagy sötétbőrű hölgyeket, a urak pedig hozták ugye a fehér főhős ő szerepét.
Ja, itt, hogyha már arról beszélünk, hogy színészeket importáltak, én pont azon gondolkoztam, mielőtt elkezdődött a műsor, hogy ezekben a spagetti westernekben Relatíve kevés nagynevű színész tudok most így felsorolni kapásból. A rendezőknek a neve, akik megteremtették ezt az egész műfajt, vagy szubzsánert, vagy bárhogy nevezhetjük, ők nekik, hát azért két nagyon markáns nevet mindenképpen ki kell, hogy emeljünk, ugye a két Sergio, Sergio Leone és Sergio Corbucci. Ugye Sergio Leone-val indult el tulajdonképpen a Spaghetti Western, de szorosan a nyomában ott volt Sergio Corbucci, egyébként barátok voltak, és hát egy szent háromság állt össze viszonylag hamar a Spaghetti Westernek tekintetében, mert hogy Ennio Morricone, aki tavaly hunyt el egyébként, óriása a zenének, a filmzenének egyébként is, tehát egy fantasztikus hatású zseni. Azt hiszem, hogy nem kell az ő esetében fukarkodni ezekkel a kifejezésekkel.
Nem, abszolút nem. Szokták mondani, hogy elhunytól a jót vagy semmit. Hogy milyen ember volt, ezt ugye mi nem tudjuk meg itt a végeken, ellenben a munkássága. Ha valaki letett valamit a filmiparban, akkor itt én azt mondom, hogy nyugodtan föl lehet rakni a legjobb 10 közé, mert olyan munkássága volt zenében, ami olyan atmoszférát tudott megteremteni a filmek mögött, hogy róluk egyébként mindig kevés szó esik. Egy filmesről, a zeneszerzőkről. Pedig én azt mondom, hogy ha rossz a zenéje a filmnek, akkor agyon csapja. Tehát lehet jó egy film, ha csapnivaló a zene elviszi. És én azt szoktam mondani arra, hogy ha, és pont erre egyébként rá lehet húzni ezt, hogy ha nem tűnik fel, akkor már jó, az már fél siker. Mert akkor nem rossz. Ha viszont kiemelkedően jó, mint például Ennio Morricone-nek 12 Oscar? Nem akarok írni.
Nem.
20?
Nem.
30-an?
Nem. Hány, hogy hány darabot kapott?
Igen.
Egyet.
Egyetlen egyet? Megfagyott a levegő.
Meg,
érdekes.
Kapott 2007-ben egy életmű Oscart.
Igen.
És 2016-ban Tarantinónak az Aljas 8-asáért kapta meg az első Oscar díját zenéért. Sokszor volt jelölve, de Oscart, tehát konkrét filmért...
De nagyon érdekes egyébként. Pedig rettenden populáris, nagyon fülbemászó filmzenéket szerzett. Ugye talán a legismertebb az a volt egyszer egy Vadnyugatnak a füttyös története, ami nagyon szép és nagyon jó.
És ugye Morricone volt ez, csak hogy azért mindenképpen térjünk vissza, hogy mekkora hatása is volt a Spaghetti Westerneknek. Hát többek között azért is, mert mind Sergio Leone, mind Sergio Corbucci behozta a köztudatba a szuperközelit. Ha emlékszünk, vagy emlékszel a Jó, a rossz és a csúf című filmre, ugye az a dollár trilógiának a harmadik része, amiben Clint Eastwood játszott ezekben a filmekben, és ugye Lee Van Cleef volt ennek a antagonistája, vagy hát rossz oldala ennek a filmnek. Van egy jelenet, amikor a három főszereplőnek a tekintete, igen, egymásra néznek, szuper közelik, de hát nem ez volt az első ilyen film, de ez megmaradt.
Ott még Clint Eastwoodnak lógott a szájába a füstölgő cigaretta.
Igen, igen, és aztán ugye Clint Eastwood gyakorlatilag hát az ilyen vadnyugati karakterekre építette a későbbi és máig tartó filmes karrierjét.
És bármilyen meglepő, én olvastam egy olyan kritikát, hogy oké, ő egy nagyon jó színész, de rendezőnek jobb,
igen,
mint színésznek. Ez egy érdekes, és egyébként ő rendezett is, azóta is Westernt.
Hát rendezett Westernt, ugye ez a Nincs bocsánat, például az egyik ilyen film,
igen,
az Unforgiven, de egyébként zseniális rendező is, meg szerintem nagyon jó színész is. Ha azt mondanám, hogy legkésőbb a Dirty Harry filmek óta ő szerintem nagyon jó színész, ellenben én élete alakítását, csak egy picit azért méltassuk Clint Eastwoodot is, én a Gran Torino-ban láttam. Amikor egy idős, ugye Walt Kowalski nevű karaktert, egykori katonát alakít, aki hát meglehetősen rasszista, míg aztán a szomszédjába, ugye ázsiai bevándorlók nem költöznek, akiket aztán végül megvéd, és akik befogadják őt is. Tehát egy gyönyörű film egyébként, de ott is ezt a tipikus, már 80-as éveiben járó, hát, cowboyt alakítja. Ez a karakter, ez azért megmaradt nála, de hogyha visszatérünk az eredeti gondolatsorhoz, ugye, hogy Ennio Morricone mekkora hatású, hát például ő hozta be a Western filmzenék kapcsán a nagy zenekari zeneszerzésbe többek között az elektromos gitárt, többek között a szájharmonikát, ugye harmonika, Charles Bronson karaktere, ha volt egyszer egy vonnyugatból, és ezek a apró momentumok, mozzanatok, amikből ezek a Spaghetti Westernek összeálltak, az az érdekes, és ezen gondolkoztam, hogy a mai napig a legtöbb filmben, a legtöbb akár más stílusú filmben, amikor vígjátékra utalnak, vagy elő akarják hozni azt a közös tudattalamban rejlő képet a Vadnyugattal kapcsolatban, amikor az ördög szekeret ugye fújja a szél, meg egyebek, akkor tulajdonképpen a spagetti westerneknek a különböző ilyen művészeti pontjaihoz nyúlnak vissza, nem pedig a 30-as, 40-es évek klasszikus amerikai westernjeihez.
Nekem egy érdekes dolog jutott az eszembe egyébként, amikor beszéltük, hogy beszélgessünk a westernről, és akkor a spagetti western, mint picikét fő téma, a fő téma fő témája. Te is megdöbbentél azon, hogy én automatikusan Bud Spencer és Terence Hill nevét kötöttem a spagetti westernhez, pedig az már valójában a spagetti western leáldozása volt, ugye? Tehát akkor már, és utána Bud Spencer és Terence Hill is valójában itt kezdte Európában, ha jól emlékszem, ellenben utána ők visszamentek Hollywoodba is, és az igazán nagy közös filmjeiket és kasszasikereiket már ott forgatták.
Olasz rendezőkkel, olasz stábbal forgatták kint egyébként, tehát kevés amerikai rendezővel dolgoztak ők együtt, vagy amerikai nevet felvett, de olasz rendezőkkel dolgoztak együtt, tehát azért megmaradtak ők azért az olasz, illetve európai filmeseknél, de például Sergio Corbucci is rendezte őket vadnyugati filmben.
Na, beszéljünk egy kicsit Bud Spencerről és Terence Hillről. Jó, mert ugye a hagymás baba azért az egy maradandó kulináris élmény mindenkinek szerintem a filmvásznakról, vagy a tévéből. Mikor láttál utoljára Bud Spencer filmet?
De egészében filmet nem tudom, hogy mikor, tehát régebben láttam, úgyhogy leültem elejétől végig is megnéztem, de részleteket pont az előző hétvégén néztem. Jeleneteket, a legjobb közös jeleneteket Bud Spencerrel és Terence Hill-lel. Nyilván különböző filmjeikből volt ez összeollózva, tehát a Nincs kettő négy nélkül, a Különben dűbe jövünk, tehát ezek a klasszikusok. Már csak azért is, mert eszembe jutott az, hogy amikor Bud Spencer Terence Hill film ment régen a tévében, kapcsolgattunk, azoknál mindig ott maradtunk. És mindig jól szórakoztunk. Nem tudom
pont
bántani.
Erre akartam kiukadni.
Igen, nem tudom bántani ezeket a filmeket, az igazság, hogy nem is akarom. Bele lehetne kötni ezer oldalról, hogy így a forgatókönyv volt, de kit érdekel?
Igen, mert most ugye a westernhez itt már azért a vígjátékszál is erőteljesen bekapcsolódik, és a túlzott, túljátszott jelenetek, azok a műpofonok, STB, ami már a későbbi munkásságukat ugye jellemezte, de az eredeti western vonalhoz azért ők egész jó filmeket csináltak, én úgy gondolom. És nem véletlen kérdeztem rá, hogy mikor láttál utoljára a filmet, ugyanis én gyerekként, fiatal felnőttként én nagyon szerettem a Bud Spencer filmeket. Ugye azt mondják, hogy az ember ízlése azért változik. Egy ideig szereted a sertés húzt, aztán annyira nem kedveled. Szerintem egy picit a filmek irányába is így van. Nem tudok leülni megnézni egy Bud Spencer filmet. Tehát még 15 éve, ahogy te fogalmaztál, és köszönöm szépen egyébként, anélkül, hogy ezt előre megbeszéltük volna, leragadtál egy filmnél, és nem tudtál tovább kapcsolni a tévét, most per pillanat bennem ez az érzés nincsen meg mondjuk a Bud Spencer filmekkel. Ennyire elment a filmes íra ízlésváltozás, vagy pedig annyira megváltoztak már a filmek, és mutattak egy jobbat, szebbet, más technikát, más vágási pontokat, pörgősebb, dinamikusabb történetvezetést, hogy már nem vagyunk ezekre kíváncsiak? Mit látsz ebben?
Ami ezeknek a filmeknek az erőssége, a Bud Spencer Terence Hill filmeknek, az mindig a kémia, ami a karakterek között működik. Na most, amikor eltelik bizonyos idő, hogy régen szerettük ezeket a filmeket, és máshogy emlékszünk rájuk, vagy emlékszünk valamilyen módon, de aztán telik az idő, és azt érzékeljük, hogy mintha picit megkopott volna, valójában a kémia a karakterek között nem kopott meg. Ellenben az eltelt idő nyomán azért látod azt, hogy a filmnek a többi vonala, a váza szerkezete, a többieknek a színészi munkája, hát azért lehet, hogy hagy némi kívánnivalót maga után. Így aztán már inkább te is ilyen úgynevezett best-of jeleneteket nézel meg, vagy nézünk meg, amikor kikeressük a legjobb jeleneteit ezeknek a filmeknek, mert az a tömény néhány perc szórakozásra van szükségük igazából, ami miatt mondjuk már nem nézel meg szívesen egészében egy 90-100 perces filmet.
Igen. Igen, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy érdekesség, az ember változik, és az ízlés is változik. Egyébként kiírtam pár filmet a műsor előtt közvetlenül, pontosan azért, hogy mert filmekről nagyon kevésről beszélgetünk. Jó a rossz és a csúf, az ördög jobb és bal keze, a hétmesterlövés, a Tombstone, ami nekem egy nagyon fontos film volt, a Halott Város 1993. Volt egyszer egy vadnyugat, ugye beszélgettünk, a Nincs Bocsánat, az is 92-es film, és fantasztikus. Tehát én úgy gondolom, hogy ott viszont már ugye a szerelmi szál is megjelenik, tehát van egy romantikus vonulata a filmnek, abszolút nézhető mai szemmel is így 2021-ben. Az Egy maréknyi dollárért, ott viszont már vissza kell nyúlni, 1964-ben. Tehát azért az már egy régebbi vágású film. Kíváncsi lennék egyébként, hogyha valaki mondjuk a beszélgetésünk hatására, de rég láttam egy jó western filmet, megnézi most egy rég nem látott western filmet, vagy egy soha nem látott 60-as, 70-es években készült filmet, akkor ő neki mi a véleménye? Nagyon szívesen olvasnám viszont egyébként.
Én azt gondolom, hogy ha ez megtörténik, tehát ha valaki úgy néz most klasszik western filmeket, hogy soha nem látott, addigra már annyi behatás érte őt különböző filmekből, amit nemrég említettem, amelyben felidézték ezeket a szuper közelieket, a zenét, az ördögszekeret, hogy fújja a szél, hogy viccesnek fogja találni ezeket a filmeket.
Aha, érdekes.
Mert a különböző elemeit hamarabb látta, mint mondjuk a zsánerben készült konkrét filmet.
Vicces, és az előbb emlegettük ugye a vígjátékot a western vonulatába. Szerintem lépjünk túl, egy kis időugrás. Maverick.
Mel Gibson.
Bizony, Mel Gibson. Számomra az egyik, az újkori, ha szabad ilyet mondani, ugye 80-as évek után készült filmek közül, ha western hangulatot idézzük, az egyik legszórakoztatóbb film.
Nem láttam.
Hát, kedves Bence, merem ajánlani, jól fog szórakozni, ha nem túlzott komolysággal ülsz le, és nem veszed túl komolyan a filmet. Véleményem szerint nagyon jó alakításokkal találkozhatsz, jó a történetszel, egyébként egy póker játszmát idéz föl a Maverick, mindezt egy hajón, van a történetbe csavar, nem is kicsi, úgyhogy akkor nem spoilerezem el a sztorit. Én merem ajánlani neked, nem egy film történeti alkotás.
Köszönöm az ajánlót, mert engem ez a film ez mindig elkerült, vagy én kerültem el a filmet, de annyiszor láttam rá való hivatkozást, meg egyebeket, de valahogy soha nem jött szembe. De ha már itt vagyunk, nem hagyhatjuk ki a felsorolásból, ugye Quentin Tarantino, hát másfél westernt azért letett ő is az asztalra. Azért mondom, hogy másfél, mert a Django elszabadul 2012-ben az csak félig volt western. Volt egy westernes körítése, de igazából nem is azokon a területeken játszódott, mint ahol a klasszikus westernek, és bár nagyon sokat átemelt a spagetti westernekből, hát többek között Django nevét, ugye, Sergio Corbucci film 1966-ból, Franco Nero alakította akkor, ezt a nevet ugye átvették, és Franco Nero feltűnik a filmben is.
Fel.
Kameózni kellett mindenképpen. Azért mondom, hogy ez a Jamie Foxx főszereplésével készült film szerintem annyira nem western, legalábbis a területeket, vagy ugye az érát tekintve, de hatásában westernes.
Oda sorolják abszolút a western filmek.
Ne a westernnek is mondom.
Aljas 8-as?
Az Aljas 8-as már inkább. Az Aljas 8-asnak bár sokkal erősebb a western körítése, viszont valójában én szerintem valahol egy kamaradráma. Tehát nekem például az Aljas 8-as sokkal közelebb állt mondjuk a Kutyaszorítóban című filmhez, hát Tarantino, mint mondjuk egy klasszikus westernhez. Ellenben ebben olyan western karakterek voltak, akik tényleg western karakterek, és nagyon-nagyon sokat hozott a spagetti westernekből, és hát említettük, hogy Ennio Morricone ezért kapta meg az Oscar-díjat.
Mm-hmm. És beszélgettünk a westernről és a sci-fi-ről. Hadd dobjam be az abszolút piros ultit, jó? Visszajövőbe 3. Western környezet, western hangulat, kosztümös film. Beleillett a harmadik rész egyébként a trilógiába?
Megmondom őszintén, hogy nekem a harmadik rész a legkevésbé kedvencem. De nem a western miatt, nem tudom, nekem annyira nem tetszett ez a harmadik rész. Jó, tehát egységes, ez a trilógia, szeretjük, mert szeretjük, mert miért ne szeretnénk, szórakoztató film, de nekem valamiért nem jött össze, de erről nem a western körítés tehet. Erről igazából nem ez tehet, szerintem valamiért ott úgy éreztem, hogy kicsit elfogyott a szufla, de szórakoztató volt, ez tény.
Hoztam egy szuper negatívot, mielőtt elköszönünk, jó? De csak azért, hogy legyen rossz is. Wild Wild West. Ilyesmisszel. Katasztrófa.
Igen. Ott ugye a steampunkot próbálták meg a westernnel keverni.
Nem sikerült.
És hát nem sikerült. Hát ezer sebből vérzik, golyó ütötte sebekből vérzik, ha szabad ilyen szépen ráutalólag fogalmaznom.
Ez jó.
Tehát alaposan alul maradt egy pisztolypárbajban az a film önmagával szemben egyébként, mert hogy többet vállalt, mint amit maga a körítés szerintem baromi érdekes. És visszaköszön a 30-as éveknek ezek a blőd, szupertitkos ügynökös, hát ugye itt is egy ilyen körítésről van szó, ezek a képregényei köszöntek vissza ezen a filmen, és bár részleteiben azt tudom mondani, hogy szórakoztató lehetett volna a premisszáját tekintve, de valami nagyon félrement.
Nagyon beharangozták azt a filmet, én is rettentően vártam, hatalmas elvárásaim voltak vele szembe. Szívem szerint még egy négy órát ott ücsörögtem volna a kukorica hegyek között a moziba, érted, mert bokáig lehet taposni egy jó mozifilm után ugye a pattogatott kukoricába, és nem értettem. És én úgy éreztem, hogy én vagyok a hülye.
Igen, de hogy ez a film igazából nem intellektuális kihívást nem, jelentett.
Tudod, hogy én nem azt keresem feltétlen, hogy akkor én most magasságokba repítsen egy film, hanem hogy jól szórakozzak, nem tudod.
Hát a vadiói vadnyugattal gyakorlatilag elhalálozott ez a történet, mármint ami a mai műsorunkat idézi, azért ma is találhatunk időnként western filmeket, és említettük azt például, hogy mennyit merített maga a Star Wars is, illetve George Lucas is a westernekből, ebben most nem fogunk tudni belemenni. Egy másik alkalommal viszont akár csinálhatnánk egy Star Wars The Mandalorian Western extravaganzát, mert hogy azért lenne bőven miről beszélni. Többek között arról is, hogy majdnem Ennio Morricone lett a zeneszerző John Williams helyett. Na de ezt így hagyjuk, hogy ha a levegőben. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Egy hét múlva találkozunk. Én Dénai Bence voltam.
Én Sipos Gábor, köszi, hogy itt voltatok.
Sziasztok!